Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, sokféle helyről jöttünk, sokfélék vagyunk, talán sok minden cikázik a gondolatainkban, vannak, akik megterhelten, a gyász fájdalmában, betegség terheiben, vagy éppen a meg nem értés nehézségeit hordozzák. Urunk, kérünk azért, Te, aki mindannyiunkat ismersz egészen személyesen, egészen jól, kérünk, hogy Te, aki tudod, hogy mire van igazán szükségünk ebben az órában, szólj hozzánk igéd által. Forrósítsd fel szívünket, adurunk, hogy megérthessük az ige üzenetét, és adurunk, hogy Te rá tudjunk figyelni, hogy semmi el ne vonja a figyelmünket, hanem megérthessük mindazt, amit elkészítettél erre az órára. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelének 8. fejezetében, a 24. verstől a következőképpen. Mert üdvösségünk reménységre szól, viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Mai ige hirdetésemnek azt a címet adtam, hogy reménytelenségből reménységbe. Szeretnék arról szólni, hogy a ma is élő feltámadott Jézus Krisztus jelenléte élő hitet tud teremteni, az élő hit pedig reménységet ad ebbe a reménytelen világba. Mindenek az az alapja a ma is jelenlévő élő személyes Jézus Krisztus. És mivel ő feltámadt és él, ezért életeket formál át, változtat meg, emberi kapcsolatokat gyógyít, ezért a gyülekezeteink is élők lehetnek. De csak úgy lehet egy gyülekezet élő, ha személyes, odaszánt, elkötelezett kapcsolata van a bűneinkért meghalt és értünk feltámadott Jézus Krisztussal. Az élő gyülekezetnek az élő Krisztussal való kapcsolat az alapja. Nem attól lesz élő egy gyülekezet, hogy sokan vannak egy templomban, nem attól lesz élő egy gyülekezet, hogy számtalan program van egy-egy gyülekezetben, nem is attól lesz élő egy gyülekezet, hogy sok lelkipásztora van. Az élő gyülekezetre a jellemző az, hogy élő kapcsolata van Jézus Krisztussal. De mit jelent az, hogy élő kapcsolat? Erről hallhatunk majd a következőkben, hiszen a hit az, ami középpontban van itt Pál apostol ezen ige szakaszában. A hit az, amely létfontosságú és elengedhetetlen, hogy kapcsolatunk lehessen Jézus Krisztussal. Fontos tehát, hogy elsősorban vizsgáljuk meg magunkat a tekintetben, hogy hiszünk-e a feltámadott, ma is élő Jézus Krisztusban, hogy milyen kapcsolatban vagyunk vele. Mennyire határozza meg a mindennapjainkat Jézus Krisztus, a döntéseinket, az egész életünket. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos kérdések, hogy mennyire avatjuk be az életünkbe. Életünk területei mennyire vannak reábízva. A család, a házasság, a munka, a gyermeknevelés, a mindennapi élet, a betegségek, vagy éppen a gyász. Jézusnál kevés az, ha annyit mondok, én hiszek. Ezt olyan biztos, határozott kijelentéssel teszik sokan. Szoktam mondani, ige hirdetésekben szoktam említeni, ezt most is hadd említsem meg. Nagyon sok esetben, sőt, mondhatom azt, hogy majdnem kivétel nélkül azok, akik jönnek hozzám, akár gyászolók, akár lelkigondozói beszélgetést kérők, akár jegyes párok, majdnem kivétel nélkül ők azt mondják, hogy hisznek. És amikor elkezdjük kapargatni a felszínt, hogy akkor mit is jelent az, hogy ők hisznek, akkor tulajdonképpen kiderül, hogy nem olvasnak igét, hogy nem imádkoznak, hogy nem járnak gyülekezetbe, és hogy nincs meg az a kapcsolat, amiről az ige beszél. És nem elkeserítésképpen, de szoktam nekik idézni azt a mondatot, ami le van írva a Bibliában, hogy még az ördögök is hisznek. Hát az ördög is elhiszi, sőt, tudja nagyon jól, hogy Jézus Krisztust azért küldte az Atya, hogy az ember bűneiért meghaljon. Az ördög is hiszi, és nagyon jól tudja, hogy Jézus Krisztus a harmadik napon feltámadott. Az ördög is hiszi, és nagyon jól tudja, hogyha emberek behívják Jézust az életükbe, akkor megváltozik az életük. Ha elfogadják őt megváltóul, ha hozzáigazítanak mindent, ha meglátszik az életükön, a gondolkodásukon, a szavaikon, a viselkedésükön, akkor nagyon jól tudja az ördög, hogy mindent elveszített. Tehát az, hogyha valaki azt mondja, hogy hisz Istenben, még akár lehet, hogy azt mondja, hogy hisz Jézusban, attól még nagyon komolyan meg kell vizsgálni, hogy ez mit akar, ez mit mutat, ez mit jelent. Egy gyönyörű énekünk, mely egy ige szakaszt, egy ószövetségi ige szakaszt zenésít meg, nek a szövege így hangzik: jobb az engedelmesség, mint az áldozat, nekem ne add a pénzed, az életed add. Jézus ezt kívánja, az életünket, nem a pénzünket. Jézus nem azt kéri, hogy minél nagyobb egyházfenntartói járulékot fizessünk, nem azt kéri, hogy minél nagyobb persejpénzt dobjunk be a kosárba. Jézus nem azt kéri, hogy minél adakozóbbak legyünk. Jézus nem azt kéri, hogy minél több időt fordítsunk különböző szolgálatokra, jótékonysági tevékenységekre. Jézus nem ezt kéri. Jézus azt mondja, hogy az életed ad. Hogy az életünket adjuk át neki. Ő ezt kéri. Ő azt kéri, hogy az a bizalom meglegyen felé, az a hit, hogy igen, mindazt, amit te tettél a Golgotai kereszten, azt te értem tetted. Az én bűneimet vállaltad fel, és vetted magadra. Jézus ezt kívánja, az életünket. És tudjátok, ez egy nagyon komoly ár. Lemondani az életről. És lehet, hogy vannak, akik már azonnal nem is értik, mi az, hogy lemondani az életről. Lemondani, eldobni esetleg, dehogy is. Jézus azt mondja egy helyen: ha valaki engem akar követni, tagadja meg magát. Egy másik helyen Pál apostol azt írja a Galatákhoz írott levélben: többé már nem én élek, hanem él bennem Krisztus. Igen, meg kell tagadnunk önmagunkat. Ahogy a római levél 12. fejezetében is olvastuk itt a lekcióban, azért valljuk meg őszintén, elgondolkodtató mindaz, amit itt Pál apostol írt. Azt mondja: ne fizessetek senkinek a rosszal a rosszért, hanem legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Nem akarom felolvasni az egész ige szakaszt, de az utolsó vers az igen sokat mondó. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. És valljuk meg őszintén, hogy egyáltalán nem vagyunk ilyenek. Egyáltalán. És látjuk, hogy az én, amikor ott van bennünk, az mire képes. És Jézus ezért mondja, hogy aki engem akar követni, az tagadja meg magát. Lemondani az életről. Akkor, amikor Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, ő lemondott a saját életéről. Ő tudta nagyon jól, hogy mi fog rá várni. Ő tudta nagyon jól, hogy amikor emberek kezébe adatik, az mivel fog járni. És amikor eljött ebbe a világba, ő egyetlen egy dolgot kért, ami bűneinket. Ő ezt kérte. Az ember bűneit. Ő ma is csak a bűneinket kéri. Közülünk ki kéri a másik bűnét vagy bűneit? Senki. Kinek van szüksége a másik ember bűnére vagy bűneire? Senkinek. Egyedül Jézusnak. Komoly ár azt mondani, hogy itt az életem, vele együtt a bűneim és mindenem. Erről le kell mondani, de ezzel együtt a bűneiről, életéről lemondó ember mindent megkap, mindent. Amiről ma is olvashatunk, hitet, reménységet, Isten lelkét, üdvösséget, az élő gyülekezet tagjainak ez mind megadatik Jézus Krisztusban. Nem azért, mert jó hívő emberek, mert kivívták, mert kiharcolták maguknak, hanem egyedül hitáltal, ahogy olvashatjuk az Efezusi Levél második fejezetében, kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez. Egyedül hit által lehet megragadni mindazt, ami ebben a könyvben benne van. Hit által. Hogy elhiszem, hogy minden, ami ide le van írva, az valóságos, és elhiszem, hogy minden, amit tett Jézus, azt értem tette. Tudjátok, ez a hit. A hit magassága és mélysége az életünkben mutatkozik meg. Ez aki pletykál, aki rossz indulatú, aki trágárul beszél, aki parázna, aki lop, csal, hazudik, akinek nem Isten igéje a zsinór mérték, aki az imádság lehetőségét csak öncélú eszköznek használja, annak sekélyes a hite. Annak a Jézussal való kapcsolata gyenge lábakon áll, és hamar összeroskadnak. Ezért mondtam, hogy hit és hit között nagyon nagy különbség van. Mondhatni azt, áthidalhatatlan szakadék. Látjuk, emberek azt mondják, ők hisznek. De akkor föltesszük a kérdést, hogy ez miben mutatkozik meg. Egy könyvben olvastam, és nagyon megragadott ez a történet. Indiában egy misszionárius szolgált, és egy egyszerű törzsként élő közösségnek prédikált Jézus Krisztusról. És miközben hirdette az evangéliumot, és evangelizált, és beszélt Jézusról, hogy ki ez a Jézus, és szerette volna, hogyha minél többen megismerik, és különböző jellemzőket mondott Jézusról, a hallgatóság közül egy picin gyermek fölállt, és belekiabált a prédikációba, és azt mondta, hogy én ismerem ezt a Jézust. És az ige hirdető megörült neki, hogy milyen jó, hogy van egy picin fiatal gyermek, aki ismeri Jézust. És folytatta ez a fiúcska a mondatát, azt mondta, hogy ez a Jézus ott él a falujában. Az ige hirdetőnek már kezdett úgy gyanúsá válni, olyan furcsa lett, hogy mi az, hogy ott él a falujában. És aztán ez a picin gyermek folytatta tovább, hogy nem csak, hogy ott él a falujában, hanem az ő szomszédja. Na hát az ige hirdető akkor már nagyon furcsán nézett erre a fiúra, és eltelt egy pici idő, amikor megértette, hogy miről is beszél ez a fiúcska. Hogy abban a faluban, ahol ez a fiú él, szomszédságában él egy ember, aki Jézusban hisz, és meglátszik az életén. Aki úgy beszél, aki úgy él, aki olyan lelkületű, mint Jézus, ahogy Pál apostol levelében olvashatjuk, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban megvolt, és ez az ige hirdető megértette azt, hogy igen, nem mond csacskaságokat ez a fiatal gyermek, hanem tulajdonképpen erről van szó. Vajon, hadd tegyem föl a kérdést ezen a mai délelőttön, vajon a te szomszédod, akinek szomszédságában élsz, vajon így jellemez téged? Amikor azt hangoztatod, és azt mondod, hogy te hiszel, akkor ez láthatóvá válik a szomszédod számára, a családtagod számára, a feleséged, vagy a férjed, vagy a gyermekeid, vagy a szüleid számára? Vajon úgy jellemeznének téged, hogy ő Jézus, olyan, mint Jézus? Mert úgy él, mint Jézus, hogy az a lelkület van benne, mint Jézusban. Mert tudjátok, az élő hit az ilyen. És talán lehet, hogy vannak, akik megbotránkoznak ezen a mondaton, amit mondtam az imént, de hát Pál apostol erről beszél. Azt mondja, Krisztus arca ábrázolódjék ki a ti életeteken. Mert erről van szó. És hadd tegyem föl kérdésként, vajon Jézus arca kiábrázolódik akkor, amikor például kalapáccsal a kezedre ütsz? Kiábrázolódik? Vagy olyan zaftosan beszélsz, ami nyomdafestéket nem bír? És sokszor azon is le lehet mérni, hogy ki milyen hívő, hogy mekkorát üt a kezére, és aztán mit mond. Mert azt mondja az ige, hogy a szívnek teljességéből szól a száj. Mivel van tele a te szíved? Vajon az az élő hit, az a Jézus Krisztusba vetett hit ott van? Ahhoz igazítasz mindent? Az egész életedet? A mindennapjaidat? A házasságodat? A munkádat? A munkához való viszonyodat? Jézushoz igazítjuk. Mert akinek nincsen ilyen kapcsolata Jézussal, annak az élete hamar összeroskad. Mert az élő Jézussal való kapcsolat, az kiábrázolódik az ember életén. Megmutatkozik az ember arcán. A kiteljesedett élet láthatóvá válik. Amikor valaki, és sokszor szoktam párhuzamot vonni az Isten és az ember között, és a férj-feleség, a házastársi kapcsolat között, amikor valaki fülig szerelmes, az láthatóvá válik. És amikor valakinek élő hite lesz, amikor Jézussal összeköti az életét, az láthatóvá válik. Azt látják majd a barátok, látják majd a környezetében élők, látják a családtagok, és látják a gyülekezeti tagok is. Emlékszem, ez már bő 2 évtizeddel ezelőtt volt. Emlékszem, amikor én már akkor hitben járhattam, és volt egy nagyon nagy ifjúsági csoportunk Budapesten, és voltak az ifjúsági körünkben olyanok, akik még nem adták át az életüket Jézusnak, de ott voltak, jártak minden alkalommal, és szerették hallgatni az ige szolgálatokat. És igen, imádkoztunk azokért a fiataljainkért, hogy minél hamarabb ismerhessék meg Jézust személyesen, hogy válhassék élővé a hitük. És emlékszem, hogy egyszer Pilis Csabára mentünk egy csendes hétre, és ott hallgattuk az ige szolgálatokat, és jöttek olyan fiatalok is a gyülekezetünkből, az ifjúságból, akik még nem ismerték Jézust személyesen. És emlékszem, hogy egyik este egy fiatal tagunkat megérintette az Isten igéje. És kérte, hogy egy lelkipásztorral, lelkigondozói beszélgetésben hadd borulhasson le Jézus elé. Vágyott arra, hogy új életet kaphasson, hogy bűnei megbocsátassék. És emlékszem, hogy többen meg kint vártunk, és imádkoztunk, beszélgettünk, énekeltünk, és azért imádkoztunk, hogy Uram, add, hogy ennek a fiatalnak az életében lehessen változás. És aztán eltelt 1-2 óra, és ez a fiú kijött abból a szobából, és megláttuk, és még a tekintete is megváltozott. Még a kisugárzása is megváltozott ennek a fiúnak. Aztán azóta ez a fiú érett emberré vált, felesége van, több gyermeke, szép családja, jár a gyülekezetbe, Jézushoz igazít mindent, a mai napig kapcsolatban vagyok, lehetünk vele, velük, és jó azt látni, amikor valaki Jézussal összeköti az életét, az élete kivirul, és azonnal láthatóvá válik, még akár a tekintetén is. Mi szoktuk magyarok mondani, hogy szem a lélek tükre, nem? És mennyire igaz, amikor valakinek a szemébe beletekint az ember, sokaknál látható az a jézusi hit, a Jézussal összekapcsolt élet. Igen, amikor valakinek kiábrázolódik az életén Jézus, az olyan csodálatos dolog. És amikor egy gyülekezetben is egyre többeknek az életén kiábrázolódik Jézus, ott az élővé válik. Élő hit és élő gyülekezet. És ezért fontos, hogy ez lejátszódjon minél több embernek az életében. Látjuk, hogy mi van ebben a világban. Látjuk, hogy hányak életében van békétlenség, örömtelenség, boldogtalanság. Hányak életében van kilátástalanság. Hányak életét roskasztja össze a bűn. És szörnyű látvány, mikor az ember vergődik a saját bűnében. Hogy békétlen, hogy indulatos, és mindenkit hibáztat, mindenkivel problémája van. A benne felgyülemlett harag időről időre kibudjan, és így él a mindennapjait. Így éli. Szörnyű látvány, de Jézus azért jött, hogy ezt mind-mind magára vegye. Mind-mind. Aki ezt elhiszi, ahogy a liturgiában is elhangzott, idézem még egyszer, mert lehet, hogy egyik fülünkön bement, a másikon ki, és lehet, hogy nem is úgy hallgattuk a liturgiát. Bevallom őszintén, hogy igazából a liturgiánkat is azóta értékelem igazán, amióta gyakorlom. És nagyon-nagyon szeretem a liturgiánkat, olyan szépen fel van építve, és elhangzott a mondat, ez a mondat a kegyelem hirdetésnél, hogy testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Milyen személyes ez a megszólítás, testvéreim. Drága testvérem, te, aki most itt ülsz, ebben a picit hideg templomban, átforrósítja, átmelegíti a te szívedet, mindaz, amit most itt hallunk. Átforrósítja a szívünket, hogy Isten megkönnyörült rajtunk. Meg lehet tapasztalni azt, nem tudom, ti hogy vagytok vele, én olyan sokszor megtapasztaltam a saját életemben, amikor valakihez oda mentem rendezni, vagy valaki oda jött hozzám rendezni a kapcsolatot, és volt kölcsönös bocsánatkérés és megbocsátás, akkor olyan jó dolog ezt átélni. És számomra olyan fontossá vált ez a mondat, hogy Isten megkönnyörült rajtunk. Hogy Isten kész megbocsátani Jézus Krisztusért. Hogy Isten kész minden bűnt eltörölni. Kész mindent elvenni, mindent, ami fáj, minden, amit hurcolunk, amit cipelünk magunkkal, ami talán a lelkiismeretünket sakban tartja, vagy szorítja. Isten azt mondja, hogy én kész vagyok mindent megbocsátani. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Micsoda személyes megszólítás ez, hogyha valaki hisz ő benne, és tulajdonképpen ennyit kell tenni. Tudjátok, a Jézussal való kapcsolatnak, a bűnök megbocsátásának ez az egyetlen egy feltétele van. Hinni azt, amit ő tett értünk. Ennyit kell tenni. A hit egy csodálatos ajándék. Isten szent lelkének a munkája. Amikor Isten lelkének a munkája és az ember készsége találkozik, és ez egy nagyon fontos, mondhatni az döntő momentum, amikor Isten lelkének a munkája és az ember készsége találkozik, akkor ott hit ébred. Lehet, hogy piciny csírájában lesz, de hit ébred. Azt olvashatjuk az igében, azt mondja, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Amikor az ember hallja az igét, és amikor elkezd Isten lelke munkálkodni az ember szívében, és az ember szívében pedig készség támad, akkor ennek a kettőnek a találkozásából fakad a hit. Hogy elhiszem, hogy minden értem történt. Elhiszem, hogy az én bűneimre van bocsánat. Elhiszem azt, hogy az ő vére elég ahhoz, hogy minden bűnöm meg legyen bocsátva. És amikor hit ébred, akkor elfogadás történik. És amikor elfogadás történik, abból pedig új élet támad. És ennek pedig aztán a következménye az, hogy nem csupán élő, nem csupán Krisztus hit lesz, hanem üdvözítő hit is lesz. Tudnilik, hitáltal van üdvösség. Nem azért, mert, ahogy az elején említettem, olyan magas egyházfenntartó járulékot fogunk befizetni. Mert tudjátok, Istent nem lehet kifizetni, Istent nem lehet megvenni. Isten a bárány vére által vásárolt ki bennünket a bűn rabságából, de Istent nem lehet kifizetni, és nem lehet megvenni. Nem lehet. Hit által van üdvösség, és hit által van üdvözítő hit is. Ezért, amikor János evangéliumában Jézus azt mondja, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta, akkor Jézus elmondja, hogy aki viszont hisz, annak örök élete van. És ezt hitáltal tudom megragadni, hitáltal tudom elfogadni, és hitáltal lehet az enyém. Az a bizonyosság, hogy van örök élet. És ez a reménység nem fog megszégyeníteni. És erről a reménységről szól ez az ige szakasz. A reménység egy olyan álhatatosságot, célt, értelmet ad, amely megfogalmazhatatlan és leírhatatlan. Ebben a reménytelen világban belevilágít a reménység. Az Istentől kapott reménység. Nem kell félelemben, reménytelenségben, kilátástalanságban élni. Minden, amitől meg vagy fosztva ebben a világban, reménytelenség, kilátástalanság, hitetlenség, bizonytalanság, azt mind megkapod Istentől. A reményt, ahogy olvashatjuk a Jeremiás könyvében, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, én reményteljes jövőt adok nektek. Isten Jézus Krisztusban reményteljes jövőt adott. A kérdés az, hogy kell ez a reményteljes jövő. Mert ezt, most bocsánat, hogy így fogom kifejezni magam, hit által lehet aktiválni. Egy nagyon egyszerű, banális példával ezt hadd értessem meg veletek. Nem olyan régen az a bank, ahol van a bankszámlám, lejárt a bankkártyám, és kiküldött egy bankkártyát. És azt mondta, hogy ezzel a bankkártyával ezt csak akkor tudom használni, hogyha előtte aktiválom. Hiába van ott az a bankkártya, addig nem tudok vele fizetni, amíg nem aktiválom. És ezt úgy lehet, hogy egy ATM-hez odamegyek, és egy egyenleg lekérdezést kérek, vagy pedig pénzt felveszek, és utána már lehet vele fizetni. És ez az egyszerű, nagyon banális, nagyon bagatel példa megértette velem azt, hogy lehet, hogy nagyon sokan megkapták ezt az idézőjelbe bankkártyát. De ha te ezt nem aktiválod, ha te nem mész oda Jézushoz, lehet, hogy a kegyelem itt van, lehet, hogy a megváltás megtörtént, de ha te ezt nem aktiválod a te életedben, akkor nem ér semmit. Azért, mert még nem a tied. Hadd bátorítsalak benneteket, aktiváljátok. Aktiváljátok úgy, hogy oda mentek Jézus lábai elé. Aktiváljátok úgy, hogy megvalljátok a bűneiteket. Aktiváljátok úgy, hogy élő hit ébred bennetek. Aktiváljátok úgy, hogy megszólítjátok őt. És az az ígéretünk van, le is van írva a Szentírásban, ha valaki kiált hozzám, azt én meghallgatom. Így lehet aktiválni. Kiáltani. Kiáltani ő hozzá, és hogyha ez a készség és a hirdetett ige, a Szentlélek munkája találkozik, akkor hit ébred. Hadd kérdezzem meg, drága testvérem, van-e reményteljes jövőd? Mert a reményteljes jövőnek a záloga az a kereszten elvégeztetett, a kérdés az, hogy ez a tiéd-e. Ezt a kérdést vigyük magunkkal haza, és minél hamarabb válaszoljunk, és ha még nem, akkor minél hamarabb lépjünk, hogy a miénk lehessen, hogy aktiválódhasson. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, te látod, hogy hogyan ülünk itt ezen a mai alkalmon. Add, Urunk, hogy a kegyelem, az üdvösség, a bűnbocsánat aktiválódhasson a mi életünkbe. Ahogy annó nekem oda kellett mennem ahhoz az ATM-hez, úgy, és aktiválnom kellett azt a kártyát, add, Uram, hogy minél többen a kegyelmet, az üdvösséget, a bűnbocsánatot aktiválhassák úgy, hogy oda mennek a Golgotai keresztövébe, megszólítanak téged, és vágynak a te bocsánatodra, vágynak a te szeretetedre, a te kegyelmedre, arra a békességre, amelyet te kínálsz fel minden embernek. Köszönjük a reményteljes jövőt, és köszönjük, hogy ezt kínálod mindenkinek. Add, hogy minél többen élhessenek ezzel. Amen.